Milyen csalásoknak vagyunk kitéve az interneten? Mi történik a fotóinkkal, feltört fiókjainkkal? Mit jelent az internetes biztonság egyáltalán? Létezik-e ilyen? Mennyire vannak kitéve a fiatalok és a felnőttek az internetes csalásoknak, az úgynevezett cyberbullyingnak? Ezekre a kérdésekre keressük ma reggel a válaszokat dr. Baracsi Katalin internetjogásszal, aki 15 éve tart interaktív foglalkozásokat, tréningeket gyerekeknek, fiataloknak, szülőknek, tanároknak, szakembereknek, és készít anyagokat a tudatos és biztonságos internet használatról, jogi, pszichológiai, technikai hatásairól és lehetőségeiről. Előadásaiban kitér az online tér veszélyeire, azok elkerüléséről, valamint az online és offline töltött idő egyensúlyának megtalálásáról. Ma ő segít nekünk eligazodni ebben a témában. Szeretettel köszöntöm, Isten hozta Marosvásárhelyen. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Mi a feladata egy internetjogásznak? Nekem ez egy új hivatás volt.
Valóban ez elsőre kicsit furcsán hangozhat. Egyébként maga a média hívta életre ezt a megnevezést, mert hogy nyilvánvalóan mondjuk egy televíziós szereplés alkalmával karakterkorlátok vannak, hogy mit lehet kiírni. És amikor az ember bemutatkozik, hát nálam három sor van az egyéb szakjogászi képesítések miatt. Mire ezt bemondaná valaki, addigra véget is érne a beszélgetés, úgyhogy szerettem volna egy olyan dolgot kitalálni, amiben megjelenik az, hogy én egyébként jogász vagyok, és hogy az internet világával foglalkozom, úgyhogy ebből az ötvözetből született meg ez a szó. A gyakorlatban viszont ez azt jelenti, hogy én nem vagyok ügyvéd, tehát egyéni ügyeket kell nem foglalkozom, hanem a jogászoknak azzal a különleges válfajával, hogy én oktatok. És addig a pontig tudok kísérni bárkit, ameddig mondjuk esetleg egy rendőrségi feljelentést kell tennie, segítséget kell kérnie. Ezeket a folyamatokat el tudom neki mondani, de ha mondjuk ebből bírósági ügy lesz, rendőrségi kihallgatás, akkor már valóban egy gyakorló ügyvédre van szüksége. De én azt gondolom, hogy az embereknek legalább annyira fontos, hogy a megelőzésről tudja, hogy hol nem szabad például mondjuk felelőtlenül kattintani, mi az, amikor vegyük észre, hogyha valaki át akarja őket verni, becsapni, kínos, kellemetlen helyzetbe hozni, és hogy megtanulni azt a fontos dolgot, ahogy a való életben mondjuk nemet mondunk egy általunk nem kedvelt ételre, vagy a gyerekek azt mondják, hogy de én ezt a ruhát nem akarom felvenni, akkor az interneten is tanuljuk meg, hogy igen, abból semmi baj nem lesz, hogyha azt mondjuk, hogy nem, ha számunkra ez kínos, kellemetlen.
Hogyan definiáljuk a digitális csalást, illetve milyen típusú csalások a leggyakoribbak jelenleg az interneten?
Azt gondolom, hogy ez egy végtelen lista kezd lenni az utóbbi időszakban. Október a kiberbiztonság hónapja is az egész európai kontinensen, és nem csak Európában, hanem a nagyvilágban is nagyon sokan csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, hogy egy egész hónapban szakmai rendezvényekkel, figyelemfelhívó plakátokkal, kampányokkal beszéljenek arról, hogy mi kell a tudatos és felelős net használathoz. És minden évben ennek a hónapnak vannak témái, és hát az idei évben a csalások állnak a középpontban, ami megtörténhet egy olyan egyszerű dologgal is, hogy kapunk egy olyan e-mailt, amire úgy néz ki, hogy hú, hát valami hivatalos szerv küldte ezt nekünk, lemásolják a logót, azt a hivatali nyelvezetet is, amihez hozzá vagyunk szokva, és minő meglepetés, hogy a magán e-mailünkre érkezik ez a felhívás. Szóval, hogy ez legyen már gyanús ebben a helyzetben. De ezek a klasszikus csalások kinőtték már magukat abban, hogy amíg korábban jó észre lehetett venni, mert mondjuk rossz volt az e-mail cím, megváltoztattak bizonyos betűket, a végződéseket a domain névnél, egyfolytában mondjuk az egyik mondatban tegeztek, a másikban már magáztak, és akkor ilyenkor az ember jót derült, hogy ja, hát persze ezzel akarnak átverni. De az a helyzet, hogy a csalásoknak most abszolút egy, hát magasabb szintjén vagyunk, mert hogy tökéletesek azok a logók már, amik korábban ilyen photoshopoltnak tűntek. A nyelvezetnél is már nem feltétlenül Google fordítót használnak, hanem mondjuk mesterséges intelligenciát. És hogyha szeretnénk a csalások szintjét magasabbra emelni, akkor bizony itt van a mesterséges intelligencia, mert hogy már nem csak arról van szó, hogy írásbeli csalások vannak, hanem hangalapú, úgynevezett hangklónozásos csalások. Hogy képzelje el ezt valaki? Hát mondjuk felhívják a bankjából, és azt mondják, hogy valami furcsa dolog történt, és a bank csak és kizárólag akkor tudja visszafordítani ezt a műveletet, ha mi megadjuk a bankba való belépési adatainkat és információkat. Ez az egyik része. És a másik része pedig az, hogyha például mondjuk valamelyik szerettünk segítséget kér tőlünk, ez is a csalásoknak egy új keletű változata, és korábban az volt, hogy valamilyen jó szándékú barát vagy, aki mondjuk egyébként az utcán ismeretlenül észrevette, hogy mi bajban vagyunk, felhívja a szerettünket, és azt mondja, hogy hát és most azonnal nagyobb összegre lenne szükség ahhoz, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Az újdonság ebben a csalási formában, hogy a mesterséges intelligencia segítségével már nem egy ismeretlen fog telefonálni, hanem mondjuk az édesanyám az én hangomat fogja hallani a telefonvonal másik végén, és fel sem merül benne az a gyanú, hogy de hát, ha csak nem vagyok ott éppen mellette, hogy egyébként ne lennék bajba. És melyik szülő, amikor meghallja mondjuk a gyerekének a segélykérő hívását, akkor ne tenne meg mindent annak érdekében, hogy orvosolja ezt a helyzetet. És a csalások közül szeretnék kiemelni egy social engineering, azaz pszichológiai befolyásolás nevű csalási formát, amikor az embert megfélemlítik, sürgetik ebben a helyzetben, vagy elsőre nem is látja át, hogy át akarják verni, mert egy kis apró finom szívességeket kérnek tőle, és hát mire észrevesszük, egyébként benne vagyunk egy egész csalásos hálózatban. Ez például mondjuk vállalatok között, munkahelyi környezetben nagyon gyakran előfordul, és mire irányítja a figyelmet, hogy sajnos még mindig mi felhasználók emberek vagyunk a leggyengébb láncszemek.
Kik a leginkább érintettek? Van-e olyan korosztály, aki kifejezetten ki van ezeknek a csalásoknak téve?
Néhány évvel ezelőtt erre a kérdésre még azt válaszoltam volna, hogy a gyerekek és a szenyor korosztály a kiemelt. De az a helyzet, hogy mostanság a csalók, illetve a csaló hálózatok nem válogatnak. Mindenkinél bepróbálkoznak. Hiszen a mesterséges intelligencia és az új technológiai fejlődés egyszerűen az ő malmukra hajtja a vizet, és olyan mennyiségű átveréscsalást lehet megvalósítani, hogy az ember csak kapkodja a fejét, és ilyenkor már nem az van, hogy akkor profiloznak, és hogy akkor hát akkor biztos egy szenyor korosztályú ember hamarabb be fog ennek dőlni, hanem random jelleggel minden korosztályt megszólítanak. És gondoljunk bele, ha az ember mondjuk egy olyan e-mailt lát, hogy rendőrség, ezt azért mondom, mert egyébként egy nagyon higgadt és kedves barátom belesétált ebbe, és egyszerűen annyira megijedt attól, hogy az üzenetben arról volt szó, hogy ő valami nagyon súlyos bűncselekményt követett el gyerekek sérelmére, és egyébként gyerekekkel foglalkozó szakemberről van szó, hogy fel se tűnt neki a felső sorban, hogy egyébként ez nem is egy valódi rendőrségi cím, végig sem gondolta azt, hogy de hát a rendőrség nem fog a privát e-mail címemre levelet küldeni, és hogyha befizetek bármilyen bírságot is, akkor az, tehát ez abszurd az egész helyzet. Szóval azt érzem, hogy mindannyian ki vagyunk szolgáltatva ennek, viszont az emberek nagy része tehetetlenségi mítoszban van, hogy én úgyis kellőképpen éber vagyok, észre fogom venni ezeket a dolgokat, engem nem lehet átverni, de hogy egyre tökéletesebb, egyre kifinomultabb, megnyerő hangú ügyintézők próbálnak a bizalmunkba férkőzni, és egyszerűen az embernek ilyenkor kikapcsol a józan esze.
Említette a mesterséges intelligenciát is, vajon így a jövőre nézve, mondjuk az elkövetkezendő 5 évben még mire lehet számítani? Tehát ottan például az, hogy hangokat lehet utánozni, ez az, ami engem nagyon meglepett most így a beszélgetésünk kapcsán. De mi lesz mondjuk így 5 év múlva, hogyha már most ott tartunk, hogy hangokat lehet utánozni mondjuk a telefonban? Mert akkor ez rosszabb lesz, feltételezem, tehát hogy nem afele haladunk, hogy nem a szebb jövő fele haladunk, ami ezt illeti. Merem feltételezni.
Én azért bevallom őszintén, töretlenül optimista vagyok, mert hogy ezt az új technológiát lehet jóra is használni, és már most is például a nyomozó hatóságok mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy kiszűrjék ezeket a csalásokat, ezeket a támadásokat. Szóval a technológia a másik oldalon is használható. A Stanford Egyetem a közelmúltban nyilvánosságra hozott egy felmérést, hogy hát akkor mit is kell tudnunk ezekről a hangklónokról, az elsős bűncselekményekről, és azt mondták, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint 10 másodpercnyi hang birtokában bárkinek a hangjából lehet egy csalást, vagy bármilyen más megtévesztő tartalmat előállítani. Úgyhogy ezzel csak azt szeretném mondani a hallgatóknak, hogy amikor felveszünk egy hívást, és azt gondoljuk, hogy akkor majd mi Móresre fogjuk tanítani ezt a csalót, meg le fogjuk buktatni, nem biztos, hogy ez a jó megoldás, hogy hosszan hagyjuk magunkat beszélni. hogy fog történni? Hát valószínűleg megjelenik az, hogy lesz belőlünk esetleg egy avatár, nem biztos, hogy egy konferencián már valaki személyesen jelenik meg. Egy közelmúltbeli telefonos interjú alkalmával a riporter megkérdezte tőlem, hogy én igazi vagyok-e. Úgyhogy a válaszom az, hogy hát a technológia abba az irányba halad, hogyha egyébként jól használom, akkor egyébként készíthetek magamnak egy avatárt, és egyszerre egy időben több helyen is lehetek. Szóval én látok benne lehetőséget és potenciált, mert hogy mi történik? Hát azzal, hogy ilyen varázslatokat valósítunk meg, azért közben tudjuk fejleszteni a kritikus gondolkodásunkat, ha megértjük ennek a mechanizmusát, szerintem ez egy olyan szuperképesség lesz mondjuk a mostani alfa generáció számára, akik még csak 10 évesek, éppen csak, hogyha ők ezt meg fogják érteni, akkor sokkal jobban fel fogják magukat vértezni a csalásokkal, átverések kapcsolatban, mert hogy jönnek azok az időszakok, amikor majd ők írnak olyan programokat, amikkel ezt ki lehet szűrni, és szerintem az is egy fontos szempont ezzel kapcsolatban, hogy mindig tartsuk napirenden ezt a témát, ne csak akkor, amikor mondjuk egy nagyobb ívű csalás történik, mert hogy ez nem csak akkor lényeges, hanem az életünk más területén is. Ha beszélünk róla, és például a generációk tanítják is egymást arra, hogy mire figyelj oda, mit csinálj, vedd észre, teszteljük egymást, akkor ez segíthet abban, hogy ez a technológia mégiscsak az embert szolgálja. Mert hogy a mesterséges intelligenciáról nem arról van szó, hogy akkor ő majd az elkövetkező 5 évben magához fog térni és átveszi az uralmat. Ezt abszolút tudósok is megerősítették, hogy erről egyáltalán nincs szó, hanem rajtunk embereken múlik, hogy ezt a technológiát hogyan alakítjuk.
Mi a helyzet az iskolákban? Mennyire készítik fel a diákokat az internetes csalásokra? Van-e érdeklődés?
Én azt gondolom, hogy igen, és itt megint egyfajta fordított szocializáció érhető tetten, mert hogy nem biztos, hogy egy pedagógus olyan otthonosan mozog az internet világában, legyen azért erről szó, mert mondjuk nem ugyanazokat a felületeket használja, mint a gyerekek és a fiatalok, nem követ mondjuk olyan véleményvezéreket az online térben, akik esetleg bemutatnak egy ilyen csalást és mögé néznek. Szóval szerintem iskolai környezetben fontos lenne, hogy a diákok okítsák a körülöttük lévő felnőtteket, és hogy ebben szerintem egyáltalán nincsen semmi baj, hiszen számukra ez egy nagyon is elvárható világ, ők ezt ismerik, akkor miért ne tudnának róla beszélni? A felnőtt támogatásra pedig szerintem ott van szükség, hogyha mégiscsak megtörténik a baj, akkor már jön egy diák segítséget kérni. Mert amikor mondjuk valakinek lemásolják a képét, vagy olyan mondatokat adnak a szájába, amit ő soha semmilyen körülmények között nem ejtene ki, akkor az egy komoly személyiség romboló hatással is van. Hiszen gondoljunk bele, be kell menni másnap az iskolába, össze fognak súgni a hátam mögött, valaki nem ismer engem, és egy ilyen felvétel alapján dönti el, hogy de hát ő egy gonosz ember, vagy bármi, vagy tényleg, hát én ezt nem is feltételeztem volna róla. Szóval személyiségromboló hatása biztos, hogy van, és én azt érzem, hogy a felismerés terén, meg a technikai készségek terén a fiataloknak vannak jó lehetőségei, de azt, hogy hogyan oldok meg egy ilyen konfliktust, ahhoz kellünk mi felnőttek.
Mit tehet egy átlagos felhasználó, hogy csökkentse annak az esélyét, hogy digitális csalás áldozatává váljon? Vannak-e bizonyos lépések?
Néhány évvel ezelőtt pont a kiberhónap hívott életre egy számomra nagyon tetszetős fogalmat, úgy hívják, hogy cyberhigiénia ezt a fogalmat. Ez nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy időközönként mondjuk fertőtlenítővel tisztítsuk meg az okos eszközeinket. Uh-huh. Ez az alapszint, hogy ez is fontos, hiszen mindenütt ott van velünk, tehát rárakódhat a kosz, hanem az, hogy nézzük át ezeket az okos eszközöket, milyen alkalmazások, programok vannak rajta, ezeket mennyire használom. Ha valamit nem használok, töröljem a személyes adatokat, és utána töröljem magát az alkalmazást is. Frissítsem a jelszavaimat, használjak vírusírtót, tűzfalat, nézzem meg a beállításokat. Sokat beszélünk arról, hogy kétfaktoros hitelesítés, ami azt jelenti, hogy már nem csak egy sima jelszóra van szükségem, hanem egy plusz biztonsági kódra a hozzáférése. Ilyenkor szoktam azt hallani, hát a felhasználóktól, de most komolyan tényleg minden felületre másik jelszót kéne kitalálnom, hát nem bírok ennyit megjegyezni. És hogy erre van például egy jó megoldásként a jelszó safe, vagy jelszó menedzser, amikor egyetlen egy mesterjelszót kell megjegyezni, és ebbe a virtuális szívbe be tudom pakolni az összes szót és kifejezést, amit szeretnék használni a felületen. És hogy ez miért fontos? Mert ha valaki ugyanazokat a jelszavakat használja mindenhol, random jelleggel valaki bepróbálkozik egy felületen, és akkor mi tartja vissza, hogy mondjuk megnézze egy másikon, és már is megszerezte az összes személyes adatomat és információmat. Én azt is gondolom, hogy ennek a szájberhigiéniai résznek az is egy fontos szempont, hogy az ember olvasgasson utána annak, hogy mi és hogy történik, mik az aktuális trendek. Szóval ma ebből már nem vonhatjuk ki magunkat. Én azt gondolom, hogy ez a fajta digitális tudatosság, ez ugyanúgy a mindennapi életünk részét kell, hogy képezze, mint ahogy egyébként felkelünk, fogatmosunk, elmegyünk dolgozni iskolába, tehát hogy tudnunk kell, hogy mi és hogyan történik, és ha valahol elakadunk ebben a történetben, akkor bátran kérjünk segítséget másoktól, szakértőktől. Szóval, hogy ettől nem lesz valaki kevesebb, ettől nem kell, hogy rosszul érezze magát. Nem tudhatunk mindent. Én azt szoktam mondani, hogy nem az a korosztály vagyok, aki a számítógépes játékokkal játszik. Vannak olyan játékok, amiket nagyon szeretek, de amikor mondjuk bemegyek egy diákcsoporthoz, óriási felelőtlenség lenne a részemről, ha nem tudnám, hogy éppen mik a menő játékok. És azzal mit kell csinálni. De nyugodtan elmondhatom azt a diákoknak, hogy figyeljetek, szerintem ti ezt jobban tudjátok, meséltek egy kicsit. Én meg hozzá tudom tenni azt, hogy egyébként a játékban is át tudnak verni benneteket, hogy jól nézzük meg, hogyha egy játék fizetős vagy nem fizetős, hogyan reagáljunk, hogyha mondjuk valaki képet vagy más személyes adatot kér tőlünk az online térben. Szóval ezek a tudások kiegészítik egymást, és hogyha erre van nyitottság és hajlandóság, szerintem ez óriási tesz ahhoz hozzá, hogy egy tudatosabb és felelősebb online teret alakítsunk ki magunk körül.
Készültem önnek kreatív kérdésekkel. Mondana nekem egy számot 1-10?
Ó, és mint egy kvízműsorban választhatok, akkor a 2-es kérdéssel kezdjünk.
Azt mondja, hogy a 2-es kérdés, ha egy napig a világ legjobb etikus hackere lenne, hogyan használná a tudását az online világ biztonságosabbá tételére? Ez a 2-es szám.
Húha, és egy napon van csak rá.
Egy nap, 24 óra.
24 óra. Szerintem az etikus hackerség az jó dolog lenne. Én vannak bizonyos részei ennek a digitális világnak, amit szívesen kipróbálnék. És azt gondolom, hogy ezt a részt is igen. Például keresnék egy olyan szektort, amiről azt gondolom, hogy nagyon sokan használják, és hogy etikus hackerként megvizsgálnám, hogy hol vannak az ő sérülékenységi pontjai, hol támadható, hol válhatunk kiszolgáltatottabbá, és egy ilyen együttműködést alakítanék ki azzal a céggel.
Még legyen egy szám.
Még legyen? Akkor legyen a 8-as.
Azt mondja, hogy ha csak egyetlen tanácsot adhatna egy tinédzsernek az internetbiztonságról, mi lenne az?
Gondolkodj, mielőtt kattintasz.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tulajdonsága lenne a felelősségteljes internet használatnak. Én gyakran azon kapom egyébként magamat, hogy úgy mindenhova is, hogyha valamit keresek, akkor ide is kattintok, oda is kattintok, ezt is megnézem, azt is megnézem. Különböző félefajta ablakok szoktak velem szembejönni, amiket intenzíven kiikszelgetek így szép magyarosan, de hogy nem feltétlenül tudatosodik bennem az, hogy lehet, hogy ebben van valami bibi.
Így van, és hogy muszáj egy egészséges kétágyt kialakítani a mindennapjainkban, mert hogy mi történik az interneten. Hát amíg mondjuk korábban egy szűk kör az újságírók számára volt nyitott a tartalom előállítás, hát mi történik az interneten? A 15 másodperces hírnév mindannyiunk számára. Adott bárki lehet tartalom előállító, sikeres, és azzal, hogy megjelenik valamilyen információt közvetít, igenis hat a többi emberre. És hogy ezt most vagy elhiszem, vagy nem hiszem el. Erre jó példa, hogy a pandémia idején például megháromszorozódtak a lapos földhívő csoportok. Mert hogy az embereknek kellett ilyen típusú kapaszkodó. De hogy azt is látom, hogy valakinek egyébként ez egy kényelmes dolog, hogy benne van a saját kis buborékában, és hogy nem vesz tudomást a világ egyéb történéseiről. De hogy szerintem ez egy nagyon káros dolog, mert hogy közben elmegy mellettünk a világ, meg az élet. Szóval nyilvánvalóan én is töretlenül optimista vagyok, és sokkal szívesebben olvasok szép történeteket, jó történeteket azzal kapcsolatban, hogy mi történik körülöttünk, de hogy nem dughatom homokba a fejemet. És hogy ami hirtelen nagyon szép és nagyon hangulatos, az nem fel feltétlenül igaz. Mert hogy az álhírek kapcsán például pont azt lovagolják meg, hogy az emberek érzelmeire hatnak, és szép történetekkel árasztanak el minket, vagy nagyon meghökkentő, hihetetlen dolgokkal, és hogy mi történik. Hát, hogyha elhiszek egy ilyen dolgot, akkor lehet, hogy valami olyan lépést teszek meg, amit egyébként józanul végig gondolva biztos, hogy soha nem tennék meg.
Választottam én is egy kérdést, mégpedig a hatost. Mondjon el egy olyan általános elterjedt félelmet az internetes biztonságról, amelyet túlreagáltnak tart, és egy olyat, amit a legtöbben alulértékelnek.
Kezdjük az alulértékeléssel. Az emberek korosztálytól függetlenül mindig meg szoktam kérdezni azt, hogy mit nevezünk személyes adatnak. És akkor az emberek így bedobják, hogy hát a lakcím, a telefonszám, az e-mail cím, előkerülnek a bankkártyás PIN-kódok, és mindig, ami kimarad, azok a rólunk készült képek és videófelvételek, és ehhez kapcsolódóan az, hogy de hát én nem vagyok olyan különleges, nem vagyok olyan értékes, hogy bárki felhasználná ezeket az adatokat. Ez egyáltalán nincs így. Mert egy jól kivitelezett csaláshoz, vagy mondjuk egy olyan netes egyéb bűncselekményhez, ahol pont az kell, hogy valami átlagos elkövető legyen, vagy átlagos személy, aki mondjuk esetleg még bizalmat is gerjeszt, ahhoz pont egy átlag felhasználó jó. És hát mi az, amit túlbecsülnek? Hát túlbecsülik, hogy tudják kontrollálni a képernyőidejüket az emberek. Ez szerintem mindenképpen. Azt mondják, hogy de én ezt jól használom, és ezt biztosan úgy tudom használni. Pedig a valóság azt mutatja, hogy életkortól függetlenül valószínűleg sokkal többet nyomkodjuk az eszközt, mint amennyit bevallunk.
Egyébként a hatóságok mit tudnak tenni, hogyha bejelentünk egy csalást? Bennem ez kérdés, hogy hogyan tudnak utána járni, hogy ki áll a dolog háta mögött, mondjuk leszívják a pénzemet a bankszámlámról.
Nyilvánvalóan konkrétan, hogyha egy banki csalásról van szó, akkor ilyenkor több hatóság együttműködése valósul meg. Ez egy csalás nevű bűncselekmény, tehát besétálhatok a hozzám legközelebbi rendőrségre, és a rendőrkapitányságon teszek egy bejelentést. De ezzel egy időben fontos lenne a bankomat is értesíteni arról, hogy valami rendhagyó pénzmozgás ment. Mert hogy nekik is vannak olyan kiberbiztonsági intézkedéseik, amivel nyomon lehet követni, hogy ez a pénz akkor hol van, merre van, kik azok, akik ezt a csalást megvalósították, és az sem egy utolsó szempont. Ha mondjuk nem szeretném teljesen lenullázni a bankszámlámat, akkor jó, hogyha a bank közbe tud avatkozni, és nem tudnak mondjuk több összeget elemelni a számlámról. Mi történik? Hát szerencsére az a jó, hogy a rendőrségnek is a technológiai háttere már sokat fejlődött, ezt nyilván nem kommunikálják, és én sem tudom a részleteket, de hogy visszakövethetőek ezek a pénzmozgások, és itt is szeretnék mindenkit bátorítani, hogy ez nem megalázó és nem kínos és kellemetlen dolog, hogyha én jelzem, hogy belesétáltam egy csalásba. Mert hogy azt érzem, hogy az emberekben kialakul ilyenkor egy szégyenérzet, és azt mondják, hogy de akkor ezt megpróbálom elfelejteni, úgy tenni, mintha meg sem történt volna, és akkor biztos megszűnik. De lehet, hogy épp az én bejelentésem buktat le egy hálózatot, indít el egy lavinát. Szóval, hogy a rendőrség kiemelten figyel erre, és hogy folyamatos továbbképzések vannak azzal kapcsolatban, hogy igenis a kibertérrel kapcsolatban is legyenek naprakész tudása az embernek, és hogy ilyenkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy tényleg, amikor azt gondoljuk, hogy az online meg az offline világ az különböző, ez nem igaz. Amit nem teszek meg a való életben, azt ne tegyem meg online se.
Hát kedves hallgatóink, legyünk szemfülesek. Mai reggelünk témája tehát a biztonságos internetezés, illetve természetesen a közösségi média előnyei, illetve hátrányai. Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt a vendégünk, aki részletesen kitérte a cyberbullying aspektusaira. Katalinnal egyébként holnap találkozhatnak a Kultfesten, gyerekek digitális egészsége. Ez lesz az előadásának a témája délelőtt 11 órától a Kultúrpalota nagytermében. Köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, és segített eligazodni a témában. Visszavárjuk.
Köszönöm szépen a meghívást.